Szakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tegnap délután fontos egyeztetések zajlottak le az államelnöki palotában a fővárosban, amelyen Klaus Johannis államfő a politikai pártok képviselőivel egyeztetett a következő kormány alakításának folyamatáról. Ebben az egyeztetési sorozatban maga az RMDSZ is részt vett. A mai napra kész műsorban annak próbálunk utána nézni, hogy miként zajlottak ezek a megbeszélések, milyen következtetések vonhatóak le a párbeszéd kapcsán, melyek azok a fontos elemek, amelyeket a tárgyalófelek terítékre tettek, miként várható a tudószék kabinet megalakulása, mikorra lesz új kormánya Romániának, illetve tegnap délelőtt még egy fontos eszmecsere is lezajlott Budapesten Orbán Viktor és az RMDSZ szövetségi elnöke között. Mindezekről beszélgetünk a mai napra kész műsorban Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével, akivel a következő interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Mindenek előtt szíves elnézésüket kell kérnem a hangfelvétel minősége miatt, ugyanis nagyon gyatra a telefonvonal minősége, a felvétel ideje alatt többször is megszakadt a kapcsolat. A közlendők fontossága miatt viszont úgy döntöttem, hogy bejátszom ezt a beszélgetést. A mai napra kész műsor vendége tehát Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nehéz napokon vagyunk túl, valamelyest kristályosodott a belpolitikai válságnak a helyzete. Hát kezdjük talán mindenek előtt azzal az eszmecserével, amelyet a szövetség tárgyaló delegációja folytatott tegnap a Kotrocsényi palotában Klaus Johannis államfővel. Milyen következtetéseket lehet levonni, tisztelt elnök úr, a látogatást követően?
Mi alapvetően két dologról tárgyaltunk. Az egyik az a parlamenti többségnek a helyzete, és hogy hogyan látjuk annak a politikai konfliktusnak, belpolitikai konfliktusnak a kimenetelét, amelyet a Szociáldemokrata Párt maga okozott a saját kezével, elég buta módon. A másik meg a többség-kisebbség viszonyáról beszéltünk hosszasabban, mert az első kérdést viszonylag gyorsan lezártuk. Azt mondtuk, ami egyébként azt gondolom, hogy a tisztességes hozzáállás egy ilyen kérdéshez, hogy mi, mivel nem vagyunk része a többségnek, nem javasolunk miniszterelnököt. A múlt heti szavazáson bebizonyosodott, hogy a PSD-ALDE koalíciónak megvan a többsége. A választások után 6 hónappal is, bár vékonyabb többsége van, mint ezelőtt egy fél esztendővel, de mégiscsak megvan a többsége, tehát a demokratikus szabályok szerint is nekik kell kormányt alakítaniuk, nekik kell megpróbálniuk kormányt alakítani. Ezt nem mind döntöttük el, hanem ezelőtt egy fél évvel a választópolgárok. Nem leszünk része a kormánynak, szó nincs arról most, hogy mi kormányba mennénk, és hogy van egy parlamenti együttműködés a PSD-ALDE koalíció és az RMDSZ között. Ezt, amikor aláírtuk, akkor 4 éves időtartamra írtuk alá azzal a megjegyzéssel, hogy minden ülésszak végén kielemezzük, hogy hogyan mentek a dolgok, és erre sor fog kerülni 30-át követően, amikor lejár a parlamenti ülésszak. Itt zárójelbe hozzátenném, hogy ma a szenátusban az oktatási törvényt módosító javaslatainkat elfogadta a szenátus, szinte egyhangulag, és ezek most már az államelnökhöz mennek. Ebben van a differenciált érettségi vizsga román nyelvből, ebben van a pedagógus továbbképzőközpontnak a létrehozása, a protestáns teológia finanszírozása, és annak a lehetősége, hogy ahol nincsen iskolahálózat, mert az önkormányzat nem fogadja el, ugye ez a Marosvásárhelyi esetből indult ki, ott a kormánynak, miniszternek lehetősége van közbelépni, és megoldani a problémát. Amennyiben ezt Johannis elnök kihirdeti, akkor a kihirdetés pillanatától kezdve ez a lehetőség, ami eddig hiányzott a törvényből, meg lesz. zárójel bezárva, ez történt ma a szenátusban, tehát ezt a parlamenti együttműködést kiértékeljük, és majd eldöntjük, hogy hogyan tovább. A frakciókban pedig holnap eldöntjük annak függvényében, hogy kik lesznek a miniszterek, és mivel állnak elő, hogy hogyan szavazunk csütörtökön a kormány beiktatásáról. És ennyit mondtunk ezzel kapcsolatosan az államfőnek. A konklúzióink pedig a múlt héten történtekkel kapcsolatosan azok, hogy a többség-kisebbség viszonyt, ahogy ezelőtt több mint két évvel én javasoltam Johannis államelnöknek a 2015-ös esztendő elején, hogy egy többség-kisebbség paktum keretén belül kell a megoldást megkeresni, az legalább annyira időszerű, mint ezelőtt két évvel, mert ahogy a múlt héten gomnyomásra órák alatt, néhány órán belül olyan magyar ellenes hangulatot sikerült az országban szítani, amire csak a 90-es években vagy a 2000-es évek elején volt példa, az mindenki számára tanulságos kell, hogy legyen. Mi nem vagyunk abban érdekeltek, soha nem voltunk érdekeltek abban, hogy többség-kisebbség között konfliktus legyen, viszont amit javasoltunk a múlt héten, amivel a múlt héten a beszélgetéseket, a tárgyalásokat elkezdtük, azok olyan dolgok, amelyeket évek óta kérünk, azt nem a múlt héten írtuk le a papírra, a kisebbségi törvény 12 éve a parlament előtt van, ezt már többször megvitatta több parlament, több alkalommal a közvélemény szétszette, összerakta, és abban nincsen etnikai autonómia kérés, ahogy az államelnök tévesen mondta ezt Berlinben, és csupán a participatív demokráciának az elveit követi, ami azt jelenti, hogy az identitáshoz kapcsolódó intézetekben, oktatási intézetekben, kulturális intézetekben ne hozzanak döntést nélkülünk. Ne mi magunk hozzuk meg a döntést, hanem az önkormányzatokkal, a minisztériumokkal közösen, de nélkülünk valóban ne lehessen dönteni rólunk. Hogyha ilyen röviden össze lehet foglalni, akkor ez a törvény erről szól. Ezt ismét alaposan a tegnap érvekkel elmondtam Johannis államfőnek, és ugye itt van a Marosvásárhelyi eset, ami pontosan azt bizonyítja, hogy mondva csinált ürügyökkel egy iskolát szét lehet verni, és a közösségnek a véleménye nem számít. Senki nem veszi figyelembe, sem az önkormányzat, sem a tanfőgyelőség, sem a prefektúra, sem a minisztérium, és elmondtam, hogy van egy nagyon erős frusztráltság és bosszúság a magyar közösségben. Mert a magyar emberek, a magyar közösség azt várja, hogy az állam intézményei, az önkormányzat intézményei a saját kompetenciáikon belül oldják meg a kérdéseket, úgy, ahogy azt az alkotmány és a törvények előírják, és itt azt tapasztaljuk több mint 8 hónapja Marosvásárhelyen, hogy senki nem akarja megoldani rajtunk kívül azt az ügyet, amely mondva csinált és rossz indulatú ügy, és egy iskolát és több mint 500 gyereket és azoknak a családját teljesen kilátástalan helyzetbe nyomja, és ez elfogadhatatlan, és ezt nem tudjuk sem szó nélkül hagyni, sem következmények nélkül hagyni, és erre megoldást kell keresni, ezt értsék meg, ezeket mondtuk el az államfőnek, és azt is, hogy a 215-ös törvény módosítása, a nyelvhasználatnak a kiterjesztése, az nem a román nyelv ellenében van. Ezzel mi nem azt üzenjük, amit ott össze-vissza a különböző tévéadásokban őrjöngve mondtak, hogy a román nyelv ellen irányul, nem. Ez a magyar nyelv mellett, az identitás megőrzése mellett, a magyar nyelv használata mellett érvel, és soha nem mondja azt, hogy a román nyelvet nem kell ismerni, nem kell elsajátítani. És a március 15-ével kapcsolatosan, persze, sok történelmi tény vitatható, ez a történészeknek a dolga, de egymás történelmének a tiszteletbetartása, én azt gondolom, az a minimum, ami onnan el lehet indulni, és március 15-ét már megünneteljük évek óta, nem is értjük ezt a hisztériát, és a 19. században a különböző konfliktusokat a 21. századi fejjel rosszul elhelyezve a közbeszédbe, valóban olyan látszatot lehet kelteni, mintha 1848-49 nem a népek szabadságáról szólt volna, hanem a népek egymásnak estek volna, és csak egy etnikai konfliktusról szólt volna 48-49 volt, nem erről van szó. Tehát ilyen kérdésekről beszéltünk az államfővel, és azt is elmondtuk, hogy nincsen szándékunkban ezeket a dolgokat elfelejteni, ezeket a javaslatokat tovább visszük, mert teljesen összhangban vannak az európai normákkal, azokkal az értékekkel és vállalásokkal, amelyeket Románia különböző időszakaiban, beleértve az elmúlt éveket is, elfogadott nemzetközi egyezményekkel, a kisebbségi keretegyezménnyel, a kisebbségi és regionális nyelvek kartájával, mindkettőt ratifikálta Románia, ezekkel teljesen összhangban van, és nem megy neki az alkotmánynak, nem megy neki a román közösségnek, a román nemzetnek az alapvető érdekeit, nem sérti, nem rombolja. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mi korrektül tisztességesen jártunk el, és meg vagyok győződve, hogy a három közül bármelyiket vesszük elő, ugyanez lett volna az eredménye, ugyanez lett volna a hatása, mert itt tulajdonképpen látszott, hogy valahol megnyomnak egy gombot, és őrjöngve először a március 15-ével kezdték, aztán jött a 215-es törvény, a nyelvi jogok kibővítésének a javaslata, és biztos vagyok benne, hogy bármelyik ezek közül hasonló eredményre vezetett volna, és ez nem jó. Nem jó 2017-ben, nem lett volna jó soha, nem volt jó a 90-es években sem a magyar ellenesség, és ezért arra kértük az államfőt, hogy az ő legitimitásával, az ő politikai befolyásával figyeljen oda, és garantálja azt, hogy nem történnek meg hasonló esetek.
A találkozó után nyilatkozva kihangsúlyozta, hogy az RMDS küldöttsége egyáltalán a szociáldemokratákkal nem tárgyalt terület alapú autonómiáról. Ezzel kapcsolatosan volt ugyebár az a berlini nyilatkozata az államfőnek. Így most, hogy szembesültek vele, nyomatékosították ezt a helyzetet?
Hát erről beszéltem az imént, hogy elmondtuk az államfőnek, hogy nem volt olyan tárgyalás, ami azt taglalta volna, amit ő nyilatkozott Berlinben. Természetesen, hát az imént erről beszéltem hosszasan. A kulturális autonómia az nem etnikai típus autonómia, hanem az a mi értékelésünkben és minden normális megközelítésben a participatív demokráciának az egyik formája. Hogy nem döntenek rólunk, nélkülünk.
Azt is hangsúlyozták a tárgyalások ideje alatt, hogy hát az RMDS-nek külön miniszterelnök jelöltje nincs, és hogy a továbbiakban is a terítékre került kérdésekről egyeztetnek majd a többséggel. Miért nem felelt meg, vagy miért nem jött szóba a másik jelölt, amely az ellenzék részéről lett javasolva?
Az államfőnek azt mondtam, hogy a többséggel tárgyalunk, szeretnénk az ellenzékkel is tárgyalni, de egyelőre nincs akivel tárgyalni. A többség az kormányoz mindenhol a világon, a demokráciákban, és az ő felelőssége mindenek előtt az, hogy a törvényeket alkalmazzák, egyrészt másrészt meg, hogy alakítja a mi esetünkben a többség-kisebbség viszonyát, a román-magyar viszonyt, és ezért butaság lenne azt mondani, hogy te a többséggel nem tárgyalsz, akkor meg hogy akarsz megoldani problémákat, tehát teljesen nonsense. Ez egy nagyon egyszerű, pragmatikus, paraszti ésszel felfogható bárki számára, hogyha meg akarsz valamit oldani, akkor a te 6,5%-od mellé még hozzá kell tenni valamennyit, és azt elsősorban a többséggel kell tudni megbeszélni, mert az ellenzék attól ellenzék, hogy nincs többsége, ő bármi, de mellé állhat, de akkor sincs többsége. Most ugye a magyar ügyben az ellenzék nem állt mellénk. Hát Baszkónak a nyilatkozata az annyira vérlázító, hogy én már szavakat nem is találok rá, és ő most ismét kimutatta a fogafehérjét, hogyha még vannak olyan magyar emberek, széke emberek, akik szeretik őt, mert szerették, megszavazták, kétszer-háromszor megmentették, mandátumhoz juttatták a magyar szavazatok, akkor most láthatják, hogy igazából ki az az ember, aki 10 évig ezt az országot vezette, és bizonyos értelemben tönkretette, hisz a jogállamiságnak a felszámolásához nagy mértékben az ő mandátuma alatt, és az ő hozzájárulásával jutottunk el, ahhoz, hogy a hatalmiágok szétválasztása olyan állapotban van, amilyen állapotban van, az Baszkónak köszönhető nagyon nagy mértékben. Tehát ővel miről beszéljünk ma, meg ne haragudjon rám senki, hogy ezt a kérdést felteszem. A liberálisok a Ludovik Orbán nyilatkozatait ismét csak nem kell ismertetnem, mert aki a közéletet figyelte a múlt héten, látta, hogy ő is a nyelvi jogok kibővítését milyen agresszív módon támadta. Ők egymás között egyébként semmiféle egyességet nem kötöttek, a liberálisoknak nem volt miniszterelnök jelöltje, és akkor miről kellett volna mi beszéljünk, és kivel? Az államfővel arról, hogy Baszkónak volt egy javaslata, amiről senkivel nem egyeztetett. Szóval bizonyos helyzetekben vannak olyan kérdések, amelyekről lehet ugyan tárgyalni, csak teljesen értelmetlen. A többség-kisebbség viszonyának a rendezéséről pedig én elmondtam, hogy mi megközelítésünkben az én javaslatom szerint is az lenne az indokolt és az lenne a jó, hogyha ebben a többség-kisebbség paktumban részt venne minden demokratikusnak, magát demokratikusnak valló tekintő román politikai párt, parlamenti párt, mert nem szabad azt a látszatot sem kelteni, hogy a többség-kisebbség viszonyának a rendezése az az egyik oldalnak lenne a kizárólagos apanázsa. Most azért nem mondom azt, hogy a bal oldalnak vagy a jobb oldalnak, mert itt ilyen értelemben Romániában ezt a bal-jobb megkülönböztetést csak azért használjuk, hogy valamilyen módon egymástól elkülönítsük a két oldalt, de hát mondjuk a liberálisok azok már rég nem liberálisok, hanem inkább egy erős nemzeti párt. A szociáldemokraták meg lassan minden, csak nem szocialisták, nem baloldaliak. Tehát ilyen értelemben ezt csak a jobb elkülönítés kedvéért használjuk, de nem lehet egyik oldalnak sem a kizárólagos apanázsa a többség-kisebbség viszonynak a rendezése, és egy többség-kisebbség paktum azért lenne hasznos, és azért inszisztálok én most már évek óta az államelnöknél, mert ez bevonná a párbeszédben az ellenzéket is, teljesen mindegy, hogy éppen ki az ellenzék, mert akkor, amikor én ezt javasoltam az államelnöknek, akkor más volt a felállás, utána jött a technokrata kormány, hogy gyakorlatilag mindenki a parlamentben ellenzékben volt, most meg hát a PCD-AD koalíció van hatalmon, és a liberálisok és a Zuszéré, valamint Beszeszkó ellenzékben, tehát ilyen értelemben a többség-kisebbség viszonyát közösen kellene rendeznünk, közösen kellene tudni előre lépni parlamenti eszközökkel, a tárgyalás eszközeivel, a racionalitás eszközeivel, és én erre és ehhez kértem az államelnöknek a segítségét a tegnap is.
Lezajlottak az egyeztetések, meglepő módon Klaus Johannis este be is jelentette a miniszterelnök jelölt kilétét. Mennyire jó Mihály Tudós személye, mint miniszterelnök, természetesen figyelembe véve a múltját, illetve hát a titkos szolgálatokhoz kötődő kapcsolatát ilyen tekintetben az RMDL számára. Mennyire jó Mihály Tudoszé?
Nem tudjuk. Ezt akkor fogjuk megtudni, amikor beiktatják és dolgozni fog a puding próbája az evés alapon. Tehát Grindjánról is azt mondták, hogy a titkos szolgálatok embere, Csorosról is azt mondták, hogy a külügyi hírszerzés embere, és azt gondolom, hogy a következő miniszterelnökről, mert Tudoszé után is biztos lesz miniszterelnök, ezt fogják állítani. Nekünk sajnos, most úgy mondom, ahogy érteni kell, sajnos semmiféle eszközünk nincs, hogy leellenőrizzük ezeket a híreszteléseket, és semmiféle bizonyítékot nem tudunk az asztalra tenni. Ezért mi is csak a városi legendáknak, a találgatásoknak a tükrében tudjuk nézni ezt a jelölést. Ő 20 éve van a parlamentben, közel 20 éve, lehet, hogy még nincs 20 éve, valamikor a 2000 körül került a parlamenti politizálásba, tehát egy jó 17 esztendeje. Ő a parlamentben soha nem tűnt ki azzal, hogy magyar kisebbségről valamit állított volna. Jót, rosszat, ebben a kérdésben általában nem szólalt meg, semleges volt. Ismerjük a parlamentből, ennyit tudok mondani. De hogy miniszterelnökként milyen lesz ez a jövő titka? Most én azt gondolom, hogy ennél jobb miniszterelnök jelöltet lehetett volna találni, ennél rosszabbat is lehetett volna találni. A többség felelőssége, a kormánykoalíciónak a felelőssége, hogy kit javasol miniszterelnöknek, mivel az államfő ezt első kiáltásra elfogadtam, nem kért újabb konzultációt, nem kért újabb jelöltet, gondolom, hogy az ő eszközeivel elvégezte a megfelelő elemzést, vizsgálatot, és nincsenek fenntartásai, mert ha fenntartásai lettek volna, akkor bizonyára nem fogadja el ezt a jelölést. Nekünk nincsen eszközünk, hogy a piacon keringő híreket leellenőrizzük.
Viszont ma délelőtt azt nyilatkozta tisztelt elnök úr, hogy várják a kormányprogramot és az új miniszterjelölteknek a lajstromát. Szorin Grindjánt azzal vádolták meg, ugyebár házon belül, hogy nem teljesítette eléggé dinamikusan a szociáldemokrata ALDE kormányprogramot, akkor minek kell új program? És várhatóan újra olyan nevek kerülnek fel a miniszterek listájára, akikkel, egyesekkel természetesen az RMDS már az év elején sem értett egyet. Hogyan tovább?
Meglátjuk a listát, én ebben a pillanatban nem tudok találgatni, mert nem ismerjük, hogy kikkel fognak jönni. Most Grindánot ők leváltották, ez a többségnek a dolga, hogy mikor vált, mikor nem vált. Ez megint csak a parlamenti demokrácia alapja, hogy a többségnek lehetőséget kell adni, hogy minisztereket cseréljen, vagy akár kormányfőt is cseréljen. Most, hogy mindent a Grindánóban nyakába vartak, hát ez a pártnak a dolga, egy kicsit nevetséges volt, hogy eljártak. Tehát, hogyha ők elégedetlenek voltak a miniszterelnökkel, hogyha váltani akartak, akkor ezt úgy kellett volna megtenni, hogy két nap alatt, három nap alatt ez az egész dolog lefusson, ne legyen belőle egy konfliktus. Párton belüli konfliktus ne hozzanak be a parlamentbe, a kormányban. Ezeket az intézményeket ne a párton belüli konfliktus megoldásához vagy elsimításához használják, erre nem voltak képesek, de hát én azt gondolom, hogy elsősorban az csak egy ürügy volt, amit ott ők leírtak egy papírra, és Grindánónak a menesztését annak alapján indították el. De ez az én külső, vagy nagyon nagy mértékben külső megítélésem arról, ami történt. Bizonyára lesznek olyan miniszterek, akik a régi kormányban is benne voltak, lesznek változások, ahogy én hallottam, de a nevekről még nem tudunk semmit. Az biztos, hogy a kormányprogramon kell valamennyit módosítani, mert a bérezési törvényt elfogadta a parlament, az államelnöknél van, tehát például azt ki lehet venni. Illetve bizonyára ők a leletát elvégezték, tudják, hogy mi az, ami teljesült, és mi az, ami esetleg új programként bekerült a kormányprogramba. Ez ki fog derülni, gondolom, hogy holnap délutánra, amikor beküldik a parlamentbe a miniszterek listáját. Egy biztos, hogy az Olgután-Szilveszkut, amennyiben ismét jelölik a bizottságban, mi nem fogjuk tudni támogatni, ahogy a múltkor sem támogattuk, és továbbra is az az álláspontom, hogy a koalíció vezetőinek és a miniszterelnöknek a feladata, hogy az ilyen típusú embereket, figurákat, ha szabad így mondani, kordába tartsák, mint az Olgután Vasilescu. De ő bármit mond a bizottságban, most ezt a bármit szinte szó szerint kell érteni, a múltjára való tekintettel mi nem fogjuk őt a bizottsági vitán, a meghallgatáson támogatni. Akkor, amikor a parlamentben szavazunk a kormányról, akkor nem az egyes személyekről szavazunk, nem lehet kihúzni a listáról az egyik vagy a másik minisztert, ott már csak golyós szavazás van, ami a teljes kabinetről és a programról egy időben történő szavazás. A programnak van egy kisebbségi fejezete, annak meg kell maradnia, a mi véleményünk szerint, illetve az infrastruktúrális beruházásoknál van néhány olyan kérdés, amit a mi javaslatunkra fogadtak el, azoknak is a helyükön kell maradniuk. Jó lenne, hogyha a megvalósításuk is gyorsabb lenne, de ezt nyilván a hozzászólásunkban el fogjuk mondani. Ebben a pillanatban ennél többet arról, hogy holnap délután, holnap estefele milyen listával, milyen kormányprogrammal jön be a koalíció a parlamentben, mi nem tudunk, félek attól, hogy még ők sem. Ugyanis azt mondták, hogy ezt holnap délelőtt fogják véglegesíteni, holnap a déli órákban fogják véglegesíteni.
Viszont mi történik akkor, hogyha a kisebbségekre vonatkozó fejezetek kikerülnek a kormányprogramból, és visszautalnék arra a cirkuszra, ami az elmúlt héten zajlott le?
Nem tudok találgatni, nem tudom, hogy miért kellene kikerüljön, illetve a múlt héten, hogyha volt valaki részéről nyitottság a mi ügyeinkről tárgyalni, az pontosan a koalíció vezetése volt, nem más. Mások akasztották, mások magyar ellenes hangulatot kreáltak, és ők megijedtek, meghátráltak, de nem a kisebbségi fejezet miatt. A múlt héten senki nem volt partner. Ha szabad emlékeztetni erre a rádióhallgatókat és az újságírókat, más senki nem volt partnerünk a múlt héten, csak a koalíció. Akkor, amikor a 215-est, amikor a kulturális autonómiát, amikor a március 15-tel kapcsolatos törvénytervezetet elővettük és tárgyalni kezdtünk.
Lát-e esélyt arra, hogy az államfő óhaja szerint a hétvégéig felálljon az újabb kabinet, és várható-e újabb vita, vagy parázs szavazási hangulat, tudván azt is, hogy hát maga a Szociáldemokrata Párt berkeiből is többen felhördültek Mihály Tudosé személyének jelölése kapcsán.
Hogy mi van a Szociáldemokrata Pártban, azt ők tudják, az az ő gondjuk, az ő problémájuk, én azt nem kívánom kommentálni, de ahogy a múlt héten szavaztak, és amilyen fegyelemmel végigvitték a bizalmat, a saját bizalmatlansági indítványokat a saját kormányok ellen, az számomra semmiféle kétséget nem hagy, hogy a az új kormány beiktatása mellett fognak szavazni. Még azok is, akik a múlt héten esetleg a személyes barátság, szimpátia, vagy a Temes megyei képviselők esetében a Grindy Ánus saját szervezetének a tagjaként nem szavaztak Grindy Ánu ellen, azok a jövő héten meg fogják szavazni a kormánylistát. Nekem ezzel kapcsolatosan nincsen semmiféle kétségem. Az, hogy ők belül hogyan rendezik a saját dolgaikat, nem az én dolgom, nem is találgathatok, nem is ezt a feladatot kaptam a választóktól. Nem hiszem, hogy ilyen értelemben meglepetésre lehetne számítani. Johannis elnök szerint jó lenne, ha csütörtök estére már az esküt is letennék a miniszterek. Én szerintem ez tartható, és valóban jó lenne már csak a gazdasági, pénzügyi piacokra való tekintettel és a gazdasági szektorra való tekintettel is. Így is már túl hosszú ideje húzódik ez a bizonytalanság, és ez soha nem tesz jót. Még akkor is, hogyha ezt nem azonnal érzik a polgárok, az adófizető polgárok, de ezt a válságot, ezt az instabilitást nem érdemes hosszú távon fenntartani. Amennyiben nem történik semmi rendkívüli, akkor csütörtökön délelőtt a szakbizottságukban meghallgatják a minisztereket, csütörtökön délután elkezdődik a plenáris vita, késő délután szavaz a parlament, és hogyha megkapja a beiktatáshoz szükséges szavazatszámot, akkor este már le is tehetik az esküt. Én ezt az ütemet, ezt a forgatókönyvet tartom reálisnak.
Ugyanannyi szavazat kell ahhoz, hogy átmenjen az új kabinet a törvényhozáson, mint amennyire szükség volt a bizalmatlansági indítványkor?
A parlament fele plusz egy szavazattal fogadja el a kormányt, és fele plusz egy szavazattal tudja megbuktatni. Ez egészen pontosan 241 szavazatot, vagy 242 szavazatot jelent. Azért mondom, hogy 41 vagy 42, mert a kvórum az elmúlt időben is változott, ugye volt olyan képviselő, aki lemondott, most is van egy olyan képviselő asszony, akiről azt állítják, hogy bármelyik pillanatban meghalhat, súlyos beteg, tehát ilyen értelemben ez ennyit változhat, hogy egy-két szavazat pluszba, minuszba, ha a kvórumot nézzük, de a fele plusz egy szükséges. A 241 szavazatra lett volna szükség akkor, amikor megbuktatták a kormányt a múlt héten, és volt nekik 8 szavazattal, vagy valami ilyesmivel több, 9 szavazattal. Úgyhogy mi nem vettünk részt a szavazáson, tehát ezt is gyorsan hozzátenném.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, a folytatásban a saját dolgainkra koncentráljunk. Mielőtt a tegnap lezajlott volna Kotocseni palotában az egyeztetés Klaus Johannis államfővel, ön délelőtt folyamán még Budapesten tartózkodott, és Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tárgyalt. Nos, miről volt szó ezen a tárgyaláson, és engedjen meg egy indiszkrétebb kérdést. Egyeztetett-e a magyar miniszterelnök úrral mindarról, ami délután felvetődhet a román államfővel való találkozón?
Egyrészt a találkozó ezelőtt 2-3 héttel már egyeztetett találkozó volt, tehát a belpolitikai válság kirobbanása előtt, hát senki nem tudhatta, hogy pont hétfőn fog sor kerülni mindkét találkozóra, de mivel össze tudtam hangolni a repülőjáratokhoz igazítva az én utazásomat, hogy mindkét találkozón ott legyek, ezért egyiket sem mondtam le, és én azt gondolom, hogy ez így teljesen korrekt. Tehát ez a mi éves 3-4 alkalommal megszervezett találkozóinknak az egyike Orbán Viktor miniszterelnökkel, és ez általában az erdélyi magyar közösségnek az aktuális kérdéseiről beszélünk, a magyarországi támogatásokról, és vannak olyan esetek is, amikor áttekintjük egy kicsit az európai politikát, például a máltai néppárti kongresszus előtt beszéltünk a máltai kongresszusról, és azzal kapcsolatosan is egyeztettünk, de az a tavaszi találkozónkon történt. A román belpolitikáról beszélgettünk, de nagyon keveset beszéltünk erről, hisz olyan kérdésekről van szó ma még Romániában, amelyeket nem lehet előre látni, megjósolni. Én nagyon röviden néhány szóban összefoglaltam azt, ami történt, és elmondtam, hogy szerintem mi várható, mi fog történni. Erről Orbán Viktor miniszterelnök úr nem mondott véleményt. Meghallgatott, de a beszélgetésünknek ez csak egy apró kis mozzanata volt. Sokkal többet beszéltünk arról, hogy milyen eszközei vannak a magyar kormánynak, költségvetésnek, a magyar politikának arra, hogy támogassa a romániai magyarokat, a Magyarország határain túlélő magyar közösségek támogatására. Ebben az esztendőben, a következő esztendőben milyen lehetőségei vannak a magyar kormánynak, milyen tervei vannak, és ez volt a mi beszélgetésünknek is az apropója mindenek előtt, és ezekről egyeztettünk a tegnapi találkozónkon, és ezt folytatjuk majd Tusnádfürdőn, amikor ott találkozunk a miniszterelnökkel, majd minden bizonyára ősszel, évvégén a magyar állandó értekezleten, ahogy minden esztendőben megtesszük. Nincsen ebben semmi rendkívüli, és nem beszéltünk semmi olyasmiről, aminek előzményei ne lettek volna. Infrastruktúrális beruházásokról, az óvodaprogramról beszéltünk, a gazdaságfejlesztési programról, a kulturális intézmények támogatásáról, beszéltünk a sportprogramokról, hisz nagyon erős jelenlét tapasztalható a sport területén, Magyarország részéről futballban, hokiban, más területeken. Ezekre a kérdésekre egyeztettünk, illetve természetesen mindarról, ami az identitás megőrzésének a segítését, erősítését jelenti.
Egy szóval, úgymond, akkor teljes mértékben megerősíti azt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem adta fel önöknek a leckét, hogy milyen álláspontot képviseljenek.
Nem csak nem adta fel, hanem ezt nem is szokta máskor sem megtenni. Ezek ilyen városi legendák, híresztelések. Én ezekkel megint csak nem tudok semmit kezdeni, mert semmiféle alapja nincs. Éppen mondtam is a miniszterelnök úrnak, hogy te most a románokat fogják mondani, hogy az értem, hogy te megmondtad, hogy mit csináljunk. Ő ezen egy nagyot kacagott, és azt mondta, hogy nyugodtan megmondhatod, hogy kérdezted, de nekem fogalmam sincs. Nem is mondtam eddig sem, ezután sem fogom megmondani. Ez a ti dolgotok, ahogy döntötök, ahogy a ti megítélésetek szerint menetekkel az a jó, és ebben minden egyes esetben megvan a támogatás. Annak idején azt mondták 2014-ben, amikor bementünk pont a kormányba, hogy ezt is kintről sugallották, amikor kijöttünk a pont a kormányból, vagy én lemondtam, akkor azt mondták, hogy ez is külső nyomásra történt, soha semmiféle ilyen nyomás nem érkezett, sem Budapest részéről, sem Brüsszel részéről, mert néha az európai politikára is, illetve a néppártra, az európai néppártra is szoktak mutogatni egyesek, hogy esetleg lenne onnan ilyen vagy olyan elvárás. Valóban mi mindig szoktunk az elnökkel, a főtitkárral egyeztetni, régen Martens elnök úrral, nyugodjon békében most Joseph Daul-lal és Antonio Isturiz főtitkárral. A múlt héten nekem is volt, vagy ezelőtt 10 nappal Antonio Isturizzal egy beszélgetésem, de az ő részükről sincsen semmiféle olyan elvárás, ami kötelező lenne számunkra. Ez a városi legendáknak a része, és én azt gondolom, hogy ezzel nekünk különösebben nem is kell foglalkoznunk.
Azzal viszont igen, feltétlenül foglalkozni kell, hogy napokon belül lejár a tavaszi parlamenti ülésszak, és ha minden igaz, akkor ön is megerősítette, hogy június 30-a után értékelik ki a kormányzó politikai tömörülésekkel való parlamenti együttműködésnek a fél évét. Mi várható ezzel kapcsolatosan?
A frakcióvezetők elvégzik ezt a kiértékelést, és meghúzzuk a vonalat, de mivel ma csak 27-e van, én nem tudom azt mondani, hogy 30-a után mit fogunk dönteni, mondani. Azt tudom, amit a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy ma például az oktatási törvény módosításait, számunkra nagyon fontos módosításait, beleértve a differenciált érettségvizsgát Romániából is elfogadta a szenátus, és ezt valóban a koalícióval egyeztetve tudtuk elfogadtatni. Ez erre a hétre egyelőre így kedd délután.
Ha már oktatásról ejtett szót, akkor ugyebár ezen a területen is személyi változás történt. 2010-től tartó tevékenysége után Király Andrást egy hölgy váltja. Valószínűleg, hogy az RMDS zilahi kongresszusa előtt lezajlott pedagógus találkozónak az eredménye az, hogy Szilágy megye főtanfelügyelő helyettese Kovács Irén Erzsébet lett Király András utódja. Ezzel kapcsolatosan is ön nagyon frappáns álláspontot fogalmazott meg. Kérném, hogy akkor a rádióhallgatók számára is ismertesse ezt.
Nem az Illai Pedagógus Fórumon született meg ez a döntés, akkor a Kovács Irénk főtanfelügyel helyettesnek az önéletrajza már ott volt a miniszterelnök asztalán, a Grindelnó miniszterelnök asztalán. Ezt a váltást már korábban meg akartuk tenni, szükség volt erre a váltásra, a kirándulás is készült már visszavonulni. Egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt elindítottuk a Csolos kabinetben ezt a váltást, de elakadt rajtunk kívüli okok miatt, és Csolosékkal nem tudtuk ezt végigvinni. A 17-es eszendő elején pedig újra indítottuk, és nem történt más, mint egy újítás, egy frissítés. Kirándulásnak megköszöntük a munkáját, és egy olyan ember kezébe került az oktatási tárcánál a kisebbségi ügyek államtitkársága, aki éveken keresztül bebizonyította, hogy ért hozzá, tudja képviselni nehéz körülmények között is, akár egy plusz osztálynak, akár egy létszám alatti osztálynak, akár egy új iskolának a beindítását, összerakását megfelelő módon, és őt javasoltuk az államtitkári tisztségre. Az, hogy ez hónapok óta húzódik, megint csak annak a bizonyítéka, hogy az adminisztráció milyen rosszul, milyen nehezen működik, és végül is örülök annak, hogy ez a váltás most megtörtént. Egyébként sokan várták, sokan kérték, szükség van itt egy frissítésre, egy új szemléletre, és bízom benne, hogy Kovács Irénke megfelelő módon fogja tudni ellátni ezt a feladatot.
Ne vegye rossz néven, de azért visszamennék egy picit, mert februárban szintén egy Arad megyei pedagógus neve merült fel, mint Király András utódja. Mégiscsak hölgy váltja Király Andrást. Mikor történt ez a változtatás?
A Csolos kabinetnek javasoltunk egy aradi személyt valóban, még a tavaly. Ő az akkori tanügyminiszterrel találkozott, az akkori tanügyminiszter beszélgetett vele és elfogadta, de közben az volt az ő kérése, hogy még ne nevezzék ki, mert akart versenyvizsgázni, hogy neki legyen meg a biztos állása, amennyiben bármi változás történik. Közben tanügyminisztert váltottak, és az új tanügyminiszter már nem akarta kinevezni ezt az arad illetőt. Most a neve mindegy, mert egy tisztességes pedagógusról van szó, és nem kívánnám őt belekeverni semmiféle városi legendába, és ezért ebben az eszendőben újraindítottuk, de a Csolos kabinetben akadt el az ő kinevezése, és tőlünk független okok miatt, a magyarázatát a mai napig nem tudom, ezért újra kezdtük ebben az eszendőben a nevesítési procedurát.
Szeptemberig elméletileg törvényhozási vakációra kerül sor, valamelyest egy icipicit talán ki lehet lazítani, de a feladatoknak a sűrűsödése azt hiszem, hogy nem enged majd meg hosszú időtávra pihenést, vakációzást. Hogyan készíti elő a szövetség az őszi ülésszakot, és lesz-e például szövetségi képviselők tanácsának ülése ez alatt az időszak alatt?
Hát a július-augusztusi hónapokban biztos, hogy nem lesz. Lesz egy rendkívüli ülésszak a parlamentben minden bizonyára július első napjaiban, és nem tartom kizártnak, hogy augusztus utolsó napjaiban is legyen. Nekünk lesz közös frakcióülésünk a nyár folyamán, ahol előkészítjük az őszi ülésszakot. Nekünk az a fontos, hogy a 215-ös törvényt, a kisebbségi törvényt próbáljuk meg a szenátusból, illetve a képviselőházból kihozni, megszavaztatni. Ezt elő kell készíteni, és ez azt jelenti, hogy a közvéleményformálókkal, a politikusokkal is a nyár folyamán akarunk egyeztetéseket folytatni, és meggyőzni őket, hogy azt, amit a múlt héten kértünk, abban nincsen semmiféle SMN dolog, semmiféle alkotmányellenes és román ellenes kezdeményezés. Csupán arról van szó, hogy ennek a közösségnek a biztonságát, az identitás megőrzésének a jogi kereteit biztosítjuk, ez a szándékunk. Tehát a nyarat az őszi ülésszak előkészítésével ilyen értelemben szeretnénk hasznossá tenni. Az, hogy a parlament az alkotmány szerint ebben a két hónapban rendes ülésszakra nem ül össze, ez nem jelenti azt, hogy vakáción vagyunk, nem jelenti azt, hogy elmentünk két hónapos szabadságra, erről szó nincs. Én magam is minden területi szervezetet ilyen vagy olyan módon nyár folyamán szeretnék felkeresni, az ilyen vagy olyan módon azt jelenti, hogy vagy politikai rendezvényeken, vagy más típusú rendezvényeken jelen leszek, és egyeztetek a kollégáimmal. Nekünk fontos az, hogy a közösségépítő programjaink is menjenek, működjenek, mert mert a mi esetünkben a politikai érdekképviselet és a közösségépítés ez csak együtt, szorosan együtt képzelhető.
Azért egy picit pihenésre is kerüljön alkalom, mert hogy nehéz időszak van előttünk, önök előtt a továbbiakban is. Tisztelt Kelemen Gondol szövetségi elnök úr, köszönöm önnek a tájékoztatást, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, jó egészséget és egy kellemes nyarat.